Tisztelt hallgatóság, üdvözlöm az érdeklődőket. Ma megint két előadás van meghirdetve, és remélem meg lesz mind a kettő. Ami a múltkor időhiányra, vagy időcsúszásra való tekintettel elmaradt, azt majd a jövő héten pontoljuk be a változó állandókat. Úgyis, hogy egy változó állandó mikor van, hát az nem állandó dolog. De hát a jövő hétre úgyis egy előadás volt, hát akkor is lesz kettő. Aztán utána még egyszer lesz kettő, és onnantól kezdve már egyesével megyünk májusig. Na, akkor a mai két előadás, az egyik a másodfajú örökmozgó az égen, örökmozgók, a másik pedig a Oldódik-e a vas a napban című izgalomra lesz ma fényderítve. Első témánk tehát az, hogy vannak-e örökmozgók az égen? Nyilván az ember tudja, hogy örökmozgók nincsenek, de akkor mondhatjuk azt, hogy nincsenek, aztán készen van. De hát a kicsit részletesebben kéne erről beszélni. Egyáltalán mi az, hogy másodfajú örökmozgó? Valamikor a 19. század közepén alakult ki a termodinamika, és hát akkoriban az volt éppen a szokás, hogy ilyen főtételekben fogalmazták meg a mondani valót. Az első főtétel az lényegében az energia megmaradását mondja ki. Erre Feynmannak van egy csodálatos hasonlata, hogy egy mamának vannak rosszalkodó gyerekei, és adott nekik játékgolyókat. Aztán azokat golyóznak, dobálgatják ide-oda, és este mindig el kell pakolni, és megszámogatják a golyókat. Aztán az egyik hiányzik. Mit csinálnak? Mamának eszébe jut, hogy a gyerek biztos eldugta a cipőbe, de nem tudja onnan kipiszkálni, és akkor megméri a cipőt. Az egyik cipő nehezebb öddekával, mint a másik. Hát akkor a következőt mondja, hogy az este megtalált golyók száma, plusz a két cipő különbségének, a két cipő tömegének a különbsége per öddeka, az egy megmaradó mennyiség, mert az megegyezik a golyók számával. Másnap megint hiányzik két golyó, pedig beleszámolta a cipők tömegét. És akkor azt mondja, hogy jött a kerti medence, és a kerti medencével most másfél centivel magasabban áll a víz, mint tegnap. Kísérleteket végez, hogy egy golyót beletesz, akkor 7,5 mm-re megemelkedik a víz, és akkor azt mondja, hogy ha a látható golyók számához hozzáadjuk a két cipő tömegének különbsége per 5 deka, plusz a kerti medence vízemelkedése centiméterben kifejezve osztva 0,75-tel, akkor egy megmaradó mennyiséget kapunk, mert ez megegyezik a golyók számával. Most, hogy múlik az idő, a gyerekek egyre több ravasz ötletet találnak, hogy hogy lehet eldugni a golyókat. Mama meg egyre bonyolultabb képletet fog felállítani, hogy mi mindent kell figyelembe venni, újfajta golyó eldugási lehetőségeket, és akkor mindig vannak képletek, hogy kell kiszámolni. Végül már nem lesznek látható golyók. Ha eleve a cipővel meg a víz magassággal kezdi, már nem lesz mit amúgy közvetlenül megszámolni. Na hát így néz ki az energia megmaradás tétele. Vannak bizonyos receptjeink, hogy a világ különböző jelenségeiben megmért adatokból, hogy kell kiszámítani annak a jelenségnek az energiáját. Ezeket összeadjuk, és akkor egy megmaradó mennyiséget kapunk. Szóval így nézett ki az energia megmaradás tétele. Amikor erre rájöttek, talán többen tudják, hogy erre biológiai alapon jöttek rá először. Mayer, aki kiokoskodta, az orvos volt, és olyanokat vizsgált, hogy az artériás vér meg a vénás vér között mi a különbség. Az egyik pirosabb, meg melegebb, meg mindenféle ilyen bonyodalmak vannak. Hogy kell mondani, energiadúsabb. De akkor még nem volt ugye mérőszám. És akkor ebből kiokoskodta, hogy a vér az valahogy abból elhasználódik energia meg ilyenek. Nem túlságosan megbízhatóak voltak ezek a gondolatmentek, de végül is helyes volt a meglátás, hogy az élő szervezet energiát használ fel. Hát annak idején először ki kellett alakulni az erő és az energia fogalmának a megkülönböztetésének. Például, hogyha ilyeneket hall az ember, hogy eleven erő, egy ideig ilyenekről írkáltak, az az, amit ma impulzusnak hívunk. Egydimenziós mozgások esetén az impulzus megmaradása, az energia megmaradása egy elértékű egymással. Több dimenzióban már nem egyenértékű, és a többi. Szóval ezeket szét kellett cincálni matematikailag, fogalmilag, fizikailag, és akkor persze hozzávenni az, hogy nem csak a mechanikai energiák vannak, amikor pattog a golyó, akkor a mozgási meg a helyzeti energiát kell átalakítani, hanem hőenergia, aztán később elektromos, meg mágneses, meg atomenergia, meg minden fegyvere van, és ezeknek az együttesére vonatkozik az energia megmaradás tétele. Pillanatnyi tudásunk szerint az energia megmaradás tétele nem igaz az általános relativitás elméletben. Na de azért a köznapéletben igaz, tehát ebből még nem lehet örökmozgót építeni, akármilyen szép dobozokat raknak föl, és rá egy kapcsolat, és ráírek, hogy örökmozgó. Azért ez még nem lesz az, amennyiben az ember képes lenne egy ilyen kis komplet világegyetemecskét építeni kozmológiai méretekben, meg tágulással, akkor nem maradna meg az energia, de itt egyelőre még nem tartanak az örökmozgót. Tehát jó közelítéssel mondhatjuk azt, hogy a vonaköznapi az most úgy értendő, hogy ilyen kozmikus méretekben is az energia megmaradás igaz. De második lépésben rájöttek arra, és ez volt a 19. század második felének egyik forradalmi felfedezése, hogy ez nem elég a jelenségek leírásához, hanem kell még egy extra tétel, ami jellegében nagyon elütött az egyéb fizikai törvényektől. Ugyanis a jelenségek irányára vonatkozott. Egy klasszikus mechanikai mozgás az megfordítható. Pattog a labda, most ugye úgy mondja az ember, akkor még nem volt filmfelvétel, tehát bonyolultabban lehetett volna 150 évvel ezelőtt elmagyarázni. Ha ma fölveszem filmre és lejátszom visszafelé, akkor ugyanazt fogom látni. Eltekintve attól, hogy ha a labda nagyon rugalmatlan, és akkor mindig, amikor a földre ír, akkor kicsit behorpad, hőt fejleszt, és akkor nem ugrik olyan magasra. A visszafelé játszott filmnél ezt látnám, hogy egyre magasabb ugrik, hát az biztos nem a valódi labda, tehát akkor meg lehetne különböztetni, de tisztán mechanikai mozgásnak a megfordítottja is lejátszódik. Valamikor, amikor még csinálgattak jó iskola televíziós filmeket, akkor készült erről a témáról egy filmecske. Úgy kezdődött, hogy kavargatják a tojásrántottát. Kavarták, és egyszer csak középen ott kikristályosodott, hogy kialakult a tojássárgája. Jaj, de érdekes. Aztán kavargott a füst, és szépen udvariasan belebújt a kéménybe. Csomó ilyen jelenséget játszottak le, mindenki tudja, hogy mi történt, fölvették a valódi jelenséget, és visszafelé adták le a filmet. Jelenségek egy irányba játszódnak le, az ember megbírja különböztetni ezeket a jelenségeket a visszafelé lezajlótól. Van egy kevésbé közismert példa, a Solaris című film, nem a mostani amerikai vacak, hanem az eredeti orosz verzió, amikor még 30 évvel ezelőtt, vagy mikor készült. Ugye nemnek a regényéből készült a film, és a főszereplője egy élő óceán. Tehát egy olyan hatalmas élőlény, ami az egész bolygót beborítja, aztán hullámzik, és mindenféle furcsaságokat csinál. És a körülötte kering egy űrállomás, onnan vizsgálgatják, meg leszállnak, meg hasonlók. Na és lehet látni, hogy jönnek az óceán hullámai, hogy feldúzzadnak, szóval hogy élt. Aztán kicsit elérni. Mit csináltak? Fölvették a földi óceánnak a hullámait, amik elérnyedtek, és ezt visszafele lejátszották, élőnek látszott. Az élet valamilyen értelemben ellentétes ezekkel a köznapi, a relaxáció irányába, a kisimulás irányába menő folyamatokkal. Ezen aztán nagyot vitatkoztak, hogy az élet az miért csinálja ezt, és hogy csinálja. Schrödinger 1940-ben, amikor már éppen megvolt a kvantummechanikával, és nem volt más dolga, írt egy kis könyvet, hogy mi az élet. És nagyon jól tette, mert abban ilyen termodinamikai hasonló alapon lényegében megsejtette azt, amit később molekuláris genetikának hívnak. Nem mondtam meg, hogy DNS, hogy konkrétan milyen molekulák csinálják ezt a mechanizmust, de a lényegére rájött ilyen alapon. Termodinamika, entrópia, stb. Ilyen alapon kiokoskodtam. Na tehát mi is a lényeg? Azt mondhatja az ember, hogy a folyamatok bizonyos irányba mennek, és az ellentétes folyamatok nem játszódnak le extra erőszak nélkül. Már persze az ember ilyenkor elkezd gondolkodni, mi az, hogy extra erőszak. Tehát, hogy én beleavatkozom valamiféle gépekkel, meg egyebekkel, akkor ellentétes irányba is tudok például hőt szivattyúzni. Például a melegebb helyre szivattyúzok hidegebb helyről. Mostanában népszerűsítik a hőszivattyút, nem tudom, ajánlgatták-e már, engem már fölhívtak ezzel, hogy beszerelik a lakásomba. Na most a hatodik alakom, elég nehéz lenne a talajból oda fölszivattyúzni, de hát végül is meg lehet csinálni. Szóval ez ugye úgy működik, hogy mondjuk a talajban van 5-6 fokos víz, és a lakásomat föl akarom fűteni 18 fokról 20 fokra. És meg lehet csinálni, hogy annak a 18, vagy néhány fokos víznek a kicsit lehűtésével a lakásomat melegebbé teszik, de ez nem magától nem megy végbe. Extra erőszak kell, tehát géppel munkát kell végezni. A trükk persze az, hogy jóval kevesebb munkát kell, mint amennyi hőt ezzel oda tudok szivattyúzni, tehát megéri a dolog, és hát olcsóbb is, mint az orosz gáz. Na, mindesetre ez azt jelenti, hogy külső beavatkozás kell. Természetesen maguktól a folyamatok bizonyos irányokban mennek végbe. Az egyik alap dolog az, hogy merre mennek végbe, a hőmérséklet kiegyenlőtítés irányába. A melegebb testről hő megy át a hidegebbre, és fordítva meg nem. Pedig milyen jó lenne. Ugye az ember letesz egymás mellé két téglát, egy melegebb meg egy hidegebb téglát, összeérjenek, végül mit kapunk? Két langyos téglát. Ez ugye köznapi tapasztalat, pedig milyen kellemes lenne fordítva is. Az ember letesz egymás mellé két langyos téglát, aztán utána a meleg téglán megsüti a tojást, a hidegen meg leüti a sörét. mindig ilyen kellemes lenne, így szétválva. De hát annak idején javasolták ezt, ilyen örökmozgó építők, vagy lelkes emberek, hogy csináljuk azt, hogy megy a hajó a tengerbe, és a tengerbe ugye langyos a víz, szivattyúzzuk ki belőle a hő egy részét, a jégkockákat dobáljuk vissza a tengerbe, haduszkáljanak, előbb-utóbb úgyis felolvadnak, van ott hő elég, és a kiszivattyúzott meleggel pedig hajtsuk a gépeket, megfűtsük a kapitány kabinját. Meg lehetne elvileg, az energia megmaradás nem tiltja meg, az összenergia megmarad. Akik ilyeneket terveztek, azok mindig azt okoskodták ki, hogy, vagy az volt a fő érvük, hogy ez nem sérti az energia megmaradást. Hát az összességében megvan, innen veszem, oda teszem. Csak ebben az irányba rakom át. Nem, mert azt mondja, hogy ilyenek nem szoktak spontán megtörténni. Hasonló módon a kisebb nyomású helyről nem megy a nagyobb nyomású helyre a gáz, hanem a nyomás kiegyenlítődése irányába. Mert kicsit mélyebben belássunk ebbe, ahhoz érdemes megkülönböztetni a termodinamikában, tehát a ilyen energetikai folyamatok tudományában szereplő mennyiségek közül kétfélét. A legjobb az egyik Jean Witz ennek a megkülönböztetésére. Jean hány fok van ideben? 20 fok van, uram. És odakin 4 fok. Jean nyissa ki az ablakot, engedje be azt a 4-et is. Az ember azt gondolná, hogy hát bejönnek. Hogyha azt mondanám, hogy hány vendég van idekin, és hány vendég van odakin, és engedjük be a 4-et, akkor mindenki aztán természetes. A vendégek azok úgy be tudnak menni, és akkor két termet egyben nyitottuk, akkor összességében meg lehet számolni, akkor összeadódik a vendégek száma. Vannak ilyen mennyiségek, amik, hogyha két rendszert egyesítünk, akkor összeadódnak. Hát például a térfogatuk, vagy a benne levő részecskék száma, vagy a tömeg, vagy tipikusan az energia. Hát ilyen jellegű mennyiségek vannak, ezeket nagyképpen úgy hívjuk, hogy extenzív mennyiségek. És vannak másfajta mennyiségek, amik pont ellenkezőleg nem, hogy összeadódnának, hanem inkább kiegyenlítődnek. Hogyha bent 20 fok van, kint meg 4, akkor mondjuk nem ne a... mi a fenne, az egész külvilágot vegyük, mert akkor az fog győzni, akkor mindenhol 4 fok lesz. De ha egyik szobában 20 fok van, a másikban meg 4, kinyitjuk az ajtót, akkor mindenhol mondjuk 10 fok lesz. Jó, tehát valahogy a kettő közé fog beállni a dolog, kiegyenlítődik. Az ilyen paramétereket hívják intenzív paramétereknek, és abban az irányba mennek a folyamatok, hogy az intenzív adatok kiegyenlítődnek. Tehát amit a termodinamika második főtételének hívnak, hogy az intenzív paraméterek kiegyenlítődési irányban mennek a folyamatok, és ellenkezőleg nem. Ha én meg akarom változtatni ezt a helyzetet, tehát azt akarom, hogy két szoba közül az egyikbe hideg legyen, a másikban meleg, akkor extra energia befektetéssel mindenféle ravasz módon munkát kell végeznem. Így működik a hűtőgép. Ugye azt akarom, hogy a 20 fokos külső, 20 fokos belső helyett benne legyen mondjuk 4 fok, mert ugye nem 5 fokon finom a sör állítólag a legjobb. Mit kell csinálni? Ha hátul megnézi az ember, akkor ott meleg van, működik valami, vagy mechanikai, vagy párologtatós, de a lényeg az, hogy be kell dugni az egészet a konnektorba és munkát végeztetni vele. Ennek a következtében belül lehűl, kívül meg még extra plusz hőt fejleszt, amit kiad a környezetébe. Tehát extra munkabefektetéssel tudjuk megbontani a már kialakult, vagy kialakulóban levő nyomás, hőmérséket és a többi egyensúlyokat. Mi ennek a vége? Milyen állapotok alakulnak ki? Az ember azt mondja, hogy ha elég sokáig várunk, akkor mindenki fog egyenlítődni, és akkor mindenhol egyforma hőmérséklet, egyforma nyomás lesz. Na most ez még csak az eleje, amikor ennek elkezdtek intenzívebben utána gondolni, akkor rájöttek arra, ez már megint csak a 19. század második fele, amikor a fizikusok meg a kémikusok találkoztak és megcsinálták az összes biológus hallgató által imádott fizikokémia című tárgyat, tehát ahol például az ionoldatok egyensúlyáról meg egyéb ilyen bonyodalmakról van szó, amit az alkalmazók nem nagyon szoktak érteni, mert olyan bonyolult dolgok fordulnak benne elő. Lényeg az, hogy arra is rájöttek, hogy a kémiai folyamatokhoz is tartoznak ilyen kiegyenlítődő potenciál jellegű dolgok, elnevezték kémiai potenciálnak, mindenféle bonyolult szakkifejezéseket vezettek be vele. Tehát amikor egy kémiai folyamat lezajlik, az is egyik irányba megy, abba az irányba, hogy két különböző dolog kiegyenlítődjön. Vagy mondjuk az elektromos potenciál is ilyen. Van egy pozitív tér, a föltöltött test, akkor ott más elektromos potenciál van, a másik az alacsonyabb. Amikor összekapcsolom őket, akkor úgy folyik az áram, hogy végül kiegyenlítődik a potenciál. Olyan, mint a közlekedő edényekben, egyikben magasabban van a víz, másikban alacsonyabban. Ha összekötöm, akkor addig folyik a víz, amíg egy szintre nem kerül. Tehát ilyen jellegű adatok szoktak fölmerülni. Ezek mind ilyen intenzív mennyiségek, amik a kiegyenlítődése irányába mennek a folyamatok. Tehát a 19. vége fele már egy csomó ilyen adat volt, amire azt mondja az ember, hogy ezek mind-mind kiegyenlítődnek. Hát akkor mit is jelent a dolog? Hogy legvégül akkor már nem csak a nyomás meg a hőmérséklet lesz mindenhol egyforma, hanem a kémiai potenciálok is kiegyenlítődnek. Végső soron hogy tudnak kiegyenlítődni, hogy mindenhol ugyanolyan anyag lesz. Ki kéne persze számolni, vagy utána kéne gondolni, hogy milyen is az az ősanyag, vagy alapanyag, vagy mi a csoda, amiben majd minden át fog menni. És egy szép, unalmas, homogén masszába megy át az egész univerzum, akármerre nézünk, nézni se lehet, mert fény se lesz, mert az is minden egyformában lesz, de akárhova nézünk, ugyanolyan hőmérséklet, nyomás, anyagi összetétel lesz. Hát abszolút unalmas lesz, halálosan unalmas, ezért is hívják ezt hőhalálnak. A hőhalál fogalmát az sokan félreértik. Amikor így rákérdeztem, csináltam kis közvéleménykutatást, mindenki azt mondta, hogy hát azt jelenti, hogy a nap majd megégeti a földet, és meg fogunk sülni. Vagy egyesek, amikor gázválságról volt szó, azt mondta, hogy a hőhalál azt jelenti, hogy meg fogunk fagyni. Szóval, hogy a hőmérséklettel kapcsolatban valami probléma van, és amiatt van. Nem azt jelenti. Ez a hőhalálnak ez volt a jelentése, hogy a kiegyenlítődési folyamatok ténylegesen elérkeznek a végállapothoz, kiegyenlítődik minden, aztán utána úgy marad. Hiszen amikor elérkeztünk a végállapothoz, akkor már nincs semmiféle különbség, mert addig a különbségek hajtják a folyamatokat. Azért mennek végbe bizonyos fizikai folyamatok, azért folyik például áram, mert egyik helyen nagyobb a potenciál, mint a másikon. Azért folyik a víz, mert egyik helyen magasabban van, mint a másikon. Mindenhol egyforma lesz, akkor már nem fog folyni sehova. Miért folyna még, mert az egyik helyen hőmérsékletű van meg, vagy nagyobb a szél. Ha az is mindenhol egyforma, akkor erre se fújja, arra se fújja. Mindenhol egyforma lesz. Másképp úgy is mondták, hogy akkor megáll maga az idő. De mivel mérjük az időt? Periódikus folyamatokkal. Ha nincsenek folyamatok, akkor nincs idő, se nincs értelme megkülönböztetni egyik pillanatot a másiktól. Na most fölmerült persze rögtön annak idején az a nagy kérdés, hogy vajon az egész világegyetem, ami az akkori modellek szerint végtelen idős volt, miért nem érte el még ezt az állapotot? Ha már volt rá végtelen ideje, akkor már rég meghalhatott volna, és akkor most benne lennénk a hőhalál állapotában. Ez nagyon izgalmas kérdés, és erre vissza fogunk térni, erről egy külön előadás szól majd. Jó? Hát igazából ennek a megmagyarázása, ez megint csak a modern kozmológiának az egyik nagy trúvája volt, hogy ezt a végső nagy kérdést sikerült kimagyarázni, illetőleg még az utóbbi évek is hozzátettek ehhez valamit, hogy azért, hogy mondjam, a hőhalálban is van valami, csak még egy kicsit várni kell rá. Erről mondom, külön beszélni fogok. Tehát az egyik kozmikus probléma ezzel kapcsolatban az volt, amikor az egész világegyetemre alkalmazzuk ezt a hőhalált. Most annak idején ez annyira divatossá vált, hogy akkoriban a természettudomány még divatos volt, pont jóknak mondom, önök most is kedvelik, de most talán már sokkal kevesebb ember kedveli, mint úgy 100 évvel ezelőtt. Például annak idején akkor még nem 5-ös Loránd Tudományi Egyetemnek hívták, mert 5-ös Loránd megért, ő tartott például hetente, vagy nem tudom pontosan honnan, 2 hetente előadásokat ott az egyetemnek a épületében, a nagy teremben, azt ugye ő tervezte az egész épületet, és ő építette, ott végezte a gravitációs kísérletét is, de mindig tartott bemutató előadásokat, ahol egyrészt elmesélte a fizikának a legfrissebb elméleti fejleményeit, meg érdekes kísérleteket mutatott be. Ezen ott volt az úri elit, tehát a művelt közönség, mindig a lapok beszámoltak róla, hogy a budapesti főpolgármester, X gróf, Y iparmágnes, stb. Mindenféle okos emberek, tudósoktól, laikusokig, de mind egyaránt áhítatta, figyelték, ahogy a mester bemutatta a fizikai kísérleteket. Tehát annak idején az emberek figyelték és izgalommal követték az új fejleményeket. Hát a 19-20. Század forduló környékén volt igazából rengeteg új fejlemény, de akkoriban fedezték fel az első elemi részecskéket, aztán szép lassan kialakult a kvantumelmélet, relativitás elmélet. Hát nem véletlen, hogy Einstein paradigmatikusan népszerű lett, hogy a úri körökben arról beszéltek, hogy hát most mondja ez az Einstein professzor, mit ki nem talált, hogy minden relatív, szóval ez társalgási téma volt, és szóval tudtak róla, hogy ez van. Na hát ugyanígy a hőhalál elmélete is szép lassan beszivárgott a köztudatba, és hát ez tökéletesen beleillett ilyen századi egész plínes hangulatban. Ja Istenem, minek szeretni, hogyha úgyis meghalunk, hogyha az egész, ez a virág itt, amit én szépnek fényképek nézek, vagy a napsütés, vagy amin, úgyis bele fog olvadni a hőhalába. Az egésznek nincs semmi értelme. Ezt úgy jól lehetett mondani, én erőáltalán. Fehér kesztyűvel, sállal, stb. Szóval ez úgy működött, olyan bölcsész dolog volt. Na, mindesetre ez köztudott volt, és mindenki ismerte ezt a fogalmat. Bertrand Russell, aki egyrészt nagy matematikus, logikus volt, és filozófus, meg közéleti ember, meg egyebek, ő írta szempontosan valami fiatalkori levéljében, hogy minek szerelmesnek lenni, hogyha úgy is jön a hőhalál. Hát ahhoz képest 90-valahány évig azért elérdegélt, és hát a hőhalál meg még nem jött. Na szóval ez akkoriban probléma volt. Tehát mit csinált az ember? Tulajdonképpen a helyi fizikai rendszerekben felismert tapasztalatot az egész univerzumra általánosította. Mert az, hogy itt két tégla hőmérséklete kiegyenlítődik, hát Istenem, ez nem ráz meg senkit. De rögtön arra gondolunk, hogy az egész univerzumban mindenhol kiegyenlítődik a hőmérséklet, az hogy már durva. Engem például nagyon zavarna, hogyha nem lenne hideg sör a világban. Nálam valamennyivel hidegebb. Na de úgy egyáltalán. Nagyon durva. Amikor még volt magyarul Scientific Americannek a magyar kiadása Tudomány címen, annak a címlapján egyszer volt egy ilyen kép, csak két kép volt egymás mellett. Az egyiken látszott egy sötétebb, meg egy világosabb vörös objektum, nem foltok, másikon pedig, hogy egyenletesen narancsárga volt az ábra. Mi volt ez? Betettek egy kemencébe egy agyakkorsót, és elkezdtek melegíteni, jó fölfűteni. Vörösen izzott az egész, de amikor még nem volt egyforma hőmérséklet a kemence fala, meg a korsó, hát akkor meg lehetett különböztetni a kettőt. De amikor már beállt a termodinamika egyensúly, akkor egyforma hőmérsékletűek voltak, akkor egyforma sugárzást bocsátottak, és feloldott, nem látszott a határ. Ott volt még fizikailag az egyik test, meg a másik test, de tök egyforma sugárzásuk volt, és ezért abszolút megkülönböztetetlenné váltak. Na valahogy így kell elképzelni a hőhalát. Ez különböző hőmérsékleteken megtörténhet. Lehet nagy melegben, lehet hidegebben, és attól függ, hogy éppen mennyi az összenergia, amit szét kell osztani a világ objektumai között. De hogyha mindegyiknek egyforma lesz, akkor nem lehet őket megkülönböztetni. Tehát ez lenne a hőhalál. Nagyban, de hát ez várna ránk, és akkor ezzel kapcsolatban az a probléma, hogy miért nem történt ez meg. Hát látjuk, hogy a világban vannak hidegtestek, meg melegtestek. Vannak jéghegyek, és vannak forró csillagok, meg ilyenek. Mondhatjuk azt, hogy a világ egyetlen fiatal, de akkor ezt még nem mondhatták, mert azt hitték, hogy örök ideje létezik. Most már tudjuk, hogy véges ideje létezik, hát az a 13,7 milliárd év, vagy mondjam, kislányban az kicsit öreg, univerzumban ezek szerint nem túlságosan öreg, tehát még a univerzum még a fiatal korát éri. Erről majd még részletesen lesz, hogy tényleg fiatal. De ez az egyik dolog. A másik viszont helyi rendszerekre vonatkozik. Tehát az egyikre mindig szokták mondani, hogy hát ne alkalmazzuk a helyi fizikát az egész világra. Erről szól ez a sorozat, hogy hát azért megpróbáljuk alkalmazni, és ha jól csináljuk, akkor tanulunk egyrészt a helyi fizikáról, valamit másrészt az univerzumról. De most ennél egy korlátozottabb dologról lesz szó. Alkalmazzuk egy helyi jelenség, hát a két téglánál egy kicsit nagyobb jelenségre, egy gázfelhőre. Mit vár az ember? Hát itt a szobában itt a gáz. Ha csak külön nem fűtjük, például az, hogy az egyik helyre ide teszünk egy fűtőtestet, vagy egyik sarokban ül egy csomó ember és melegíti. Tehát van egy doboz, benne gáz, akkor mit tapasztal az ember, mit vár el a termodinamikának az alapján, hogy mindenhol egyforma lesz a hőmérséklet. Egyforma lesz a nyomás, és így tovább. Kiegyenlítődnek ezek a termodinamikai intenzív paraméterek. Mi lenne, ha nem így csinálnám, mondjuk az egyik helyre beeresztenék egy kis meleg levegőt, előbb-utóbb el fog benne keveredni egyenletesen, és akkor egy picit megemelkedik a hőmérséklet, de utána már nem lehet megkülönböztetni. Mi áll az egyensúly? Az egyensúlynak az az egyik jellegzetessége, hogy eltörli a memóriát. Nem emlékszik arra, hogy mi volt. Amikor a két egyforma hőmérsékletű téglát nézem, abból már nem tudom megkülönböztetni, az egyik az 100 fokos volt, a másik meg 0, és utána így beálltak 50 fokra. Vagy az egyik 60 fokos volt, a másik 40, és úgy álltak be 50 fokra. Utólag már nem lehet rekonstruálni, eltörlődik a memória. Tehát ez a nagy baja például a termodinamikai egyensúlynak, ugye tudjuk, hogy valamikor az univerzumban volt termodinamikai egyensúly, és a korábbi folyamatokat elradírozta. Ezért nagyon nehéz visszanézni mögéje, hogy az előtt mi volt. A utóbbi 10-15 évnek az egyik legnagyobb fejleménye, hogy olyan ravaszok vagyunk, hogy mégis utána tudunk nézni, és át tudunk látni a termodinamikai egyensúlynak a függőnyen azon túlra annál korábbi eseményekre. Tehát mindesetre egy ilyen jelenség, ami a memóriáját eltörli, annak például, hogy bereztetünk egy kis forró gázt, akkor elkeveredik, lesz egyenletes valami. Na, ennek kéne utána gondolni, hogy mindig ez történik-e. Milyennek a mechanizmusa? Mozognak a részecskék, hiszen ez a gáz, ez apró részecskékből áll, amik folyamatosan mozgásban és ütközésben vannak. A melegebb gáz azt jelenti, hogy ott egyszerűen a részecskéknek az átlagos mozgása gyorsabb, nagyobb a mozgási energiájuk. És az ütközésnek olyan a mechanizmusa, két részecske ütközik, visszapattan egymásról, akkor más-más sebességgel mennek. Maxwell és Boltzmann, akik a statisztikus fizikát megalapozták az 1860-as, 70-es években, ők okoskodták ezt ki, hogy a levegőben, gázokban a részecskék mozgásánál, hogy a statisztikát csinál az ember, és megszámolja, hogy adott sebességgel mozgó részecskéből hány van, akkor azt a sebesség függvényében rajzolja, akkor kap egy görbét, és annak a görbének egyetlen egy paramétere van, a hőmérséklet. A görbe az mindig adott formájú, így néz ki, csak hogy éppen hol van a hupli, az attól függ, hogy mennyi a hőmérséklet. Tehát, hogyha nagyobb a hőmérséklet, akkor a nagyobb sebességeknél van a csúcsa a görbének, ha kisebb a hőmérséklet, akkor kisebb sebességeknél van a csúcsa a görbének. De a görbe alakja matematikailag az ugyanolyan. Tehát egyetlen egy paraméterrel tudom megmondani, hogy hogy van. Ami egészen durva, tessék elkezdeni, hogy az ember utána gondol, mechanikai modellben élünk, ugye ez 19. század. Az emberek azt gondolták, hogy a naprendszer mindennek a modellje. Golyók röpködnek, köztük ható erők hatására, így meg úgy mozognak, ki tudták számítani az összes részletet. Hát akkor bizonyára ezt kéne csinálni a gáz leírásánál. Az a különbség, hogy itt nem 9 bolygó van, most már ugye a naprendszerben se, hanem 10-23-on vagy mondjuk 10-26-on darab részecske, hát azt jelenti, hogy sokkal nagyobbak a matematikai nehézségek, de hát ez csak technika kérdése. Akkor még nem mondták, hogy tessék föltalálni az elektronikus számítógépeket, az már jól kiszámolja, de valahogy úgy gondolták, hogy majd kitalálunk egyre jobb és gyorsabb matematikai módszereket, ahol sok-sok golyónak a mozgás egyenletét mind meg lehet oldani, és egyenként lehet követni, hogy hogy mozognak a golyók, és akkor ki lehet számítani, hogy viselkedik a gáz. Maxwell meg Boltzmann jöttek rá arra, hogy ez mind nem érdekes, mert a ki a fenét érdekel, hogy az a molekula, ami tegnap előtt 3-9-kor ott volt a szobának abban a sarkában, mindjárt a lufi mellett, az most éppen hol jár és mekkora sebességgel megy. Mert egy milliomod másodperccel úgyis megváltoztatja a sebességét, aztán össze-vissza cikázik. Nagyon érdekes pályát ír le, de engem ez nem érdekel. És a többi molekula se, és különben is halálra unnám magam, amíg felsorolnám az összes molekulának a pályát. Mi az, ami érdekel? Bizonyos átlagok. Az átlag sebessége, átlag energiája, az, hogy hányszor mennek neki másodpercenként a falnak, és amikor visszapattannak, akkor mekkora erőt gyakorolnak rá, mert ezt hívom nyomásnak, és így tovább. Ilyen jellegű adatok érdekelnek. És hogyha beállt az egyensúly, akkor ezek az adatok nem változnak. Egy-egy molekulának a sebessége az állandóan változik. Ütközik a másikkal, visszapattan, más lesz a sebesség. De ez a bizonyos eloszlás függvény, amit Maxwell és Boltzmann kiszámolt, az olyan, hogy az megmarad. Tehát egy adott sebességű molekula egy ütközés során megváltoztatja a sebességét, de ugyanakkor egy másik molekula belép oda, a helyére lép, és akkor ha megszámoljuk, hogy most hányan vannak az adott sebességtartományban, akkor ugyanannyit kapunk. Nem ugyanazok a molekulák, de ugyanannyi. Persze ez csak statisztikus játék, hát kicsit ingadozik, de minél többen vannak, annál kisebb a relatív ingadozás. Hogyha hárman szaladgálnak itt a szobába össze-vissza, és akkor időnként lefényképezem őket, akkor gyakran találok olyat, hogy a szoba egyik felében vannak mind a hárman, és a másik felében nincs senki. De hogyha már 100 molekula szaladgál, akkor már nagyon ritkán fogom azt találni, hogy az egyik felében van mind a 100, és a másik felében egy se. Olyat találok, hogy nem 50-50 lesz, hanem 47-53, vagy valami ehhez hasonló lesz az eloszlás. Minél nagyobb a számuk, annál kisebbek lesznek a különbségek, annál egyenletesebb lesz a dolog. Ennek megvan a maga matematikája, szintén ezzel párhuzamosan dolgozták ki, és alkalmazták a fizikáron. Az a bizonyos Maxwell-Boltzmann eloszlás az pont olyan, hogy miközben az ütközések során megváltozik az energiájuk, impulzusok, mozgások iránya, de maga az eloszlás függvény az ugyanolyan. Ez kicsit hasonlít ahhoz, mint hogy a városban fölveszi az ember a népesség statisztikáját. Ennyi gyerek van, annyi fiatal, annyi öregebb, stb. Megvan ez a görbe. És az egyes emberek változnak, megnőnek, meghalnak, születnek újabbak, de a görbe az nagyjából állandó. Amikor a görbe hirtelen elkezd változni, annak valami oka van, mint ami háború volt, és kipusztult a fiatalkorú népesség, vagy elköltöztek sokan, mert felfedeztek valami új helyet, és olyankor tulajdonképpen a durva változások. Tehát, annak ellenére, hogy nem követjük egyenként az egyes emberek életét, és hogy hol vannak a görbén. A görbe az nagyjából állandó, és amikor változik, akkor valami bibi van. Tehát oda lehet figyelni. Na valami ilyen értelemben van ez is, hogy a termodinamikai egyensúly az így jellemezhető, egy ilyen elosztás görbében. És ahelyett, hogy meg kéne mondanom a 10 a 26-on darab molekulának, mindegyik pillanatban a hely koordinátáját, tehát három darab hely koordinátáját és a sebességének a három komponensét, tehát 6-szor kéne megmondani a 10 a 23-at, és mindezt a másodperc töredékére finoman lebontva, ehelyett egyszerűen azt mondom, hogy 20 fok van, és abból a 20 fokból, tehát egyetlen egy ilyen termodinamikai paraméterből, meg ki tudom számítani, le tudom rajzolni ezt a görbét, azt a statisztikai görbét, ami megmondja, hogy a molekulák hány százaléka mozog 525 és 526 km per szekundumos sebesség között, hány százaléka mozog 526 és 527, stb. Ezt pontosan ki tudom számolni, és ha megmérném, akkor tényleg azt kapnám. Hát közvetett módszerekkel, de ezt meg is méríts kérték, és stimmel. Tehát egyetlen egy paraméter, ami eléggé durva dolog, Ezt a rengeteg sok paramétert, a részecskének a részletes jellemzését pótolni tudja. Ez a termodinamika ereje. Viszont az, hogy most már tudjuk, hogy ez nem egy ilyen extra paraméter, a hőmérséklet, valami misztikus izé, hanem az az átlag energia, akkor azt is tudjuk, hogy átlag statisztikus alapon jön ki, hogy nem pontos, hanem ingadozások vannak körülötte. Ennek a statisztikus termodinamikának az egyik nagy előnye az is volt, hogy megmondta, hogy mekkorák az ingadozások. Tehát azt is ki lehet számítani, hogy itt egy kicsit nagyobb, ott egy kicsit kisebb, és akkor mekkora ez a zaj. Például, ha valaki nézi a tévéképernyőn, amikor éppen nincs adás, akkor a hangyafocit nézi, akkor az lényegében egy ilyen a semmi körüli fluktuációnak a megjelenése, vagy egyszerűen a statikus zaja a mikrofonban, amikor éppen nem beszélnek bele, csak valami halk recsegés hallatszik, az is valami ilyen jellegű. Tehát a fluktuációk, az átlag nulla körüli kis áramingadozások, és ezt meg tudjuk becsülni termodinamika paraméterek, meg a mikrofon anyaga, meg ehhez hasonló dolgok alapján, tisztán a termodinamika alapján. Tehát a termodinamika statisztikus fizikával megalapozva nagyon kemény és nagyon erős tudomány. Na, akkor még egyszer, mit mond egy ilyen dobozgázról? Azt mondja, hogy kialakul benne ez az egyensúly, úgyhogy a hőmérséklet, meg a nyomás, meg ezek az intenzív paraméterek mindenhol egyformák. Miért? Hogy alakul ki? Megint tessék elképzelni, már van itt egyensúly, beküldök ide a szoba sarkába egy adag forró gázt. Ez azt jelenti, hogy itt gyorsabban mozognak a molekulák, mint ott. Na, de ezek elkezdenek ütközni a többiekkel, és átadják az energiájukat. Amikor átadják az energiát, durván szóval sebességet cserélik, akkor másik fog gyorsabban mozogni. Hogyha most véletlenszerűen kiválasztanék onnan egy molekulát, meg innen egyet, akkor ennek nagyobb a sebessége. Itt is vannak lassúak, de itt több a gyors molekula, ezért amikor sebességet cserélnek, akkor arra fele energiatranszport zajlik le. Tehát az itteniéknek a több energiájából kicsit többet adunk át arra fele, mint az ottaniaknak a kevesebb energiájából erre. És ezért fokozatosan elindul az energia áramlás a szobának ebből a sarkából abba. Ott, ahol a gyorsabb molekulák vannak, azok szétosztják az energiájukat. Kicsit szemléletesebb, hogyha olyasmire gondolunk, amikor festéket csöppentünk a vízbe. Mi történik ott? Hát ott kétféle molekula van, hogy amit az előbb azt mondtam, hogy gyorsak meg lassúak, azok ott látszik, hogy vannak a piros meg a színtelen molekulák. Volt egy jó sötét festékfolt, és akkor a molekulák véletlenszerű mozgása során ez elkezd diffundálni, egyre terjed és egyre hígul. És végül milyen lesz? Egyenletesen halványlila lesz az egész folyadék, szétoszlik. Mert amikor ütköznek, cserélik a helyüket, stb., akkor egyszerűen nagyobb a valószínűség annak, hogy ez a piros festékmolekula oda megy, ahol még nem volt piros festékmolekula. Miért? Mert több olyan hely van, ahol még nem volt festékmolekula, mint hogy ő visszamegy az eredeti vízcseppbe, és újból összekoncentrálja ezt a piros festékcseppet. Elképzelhető lenne, hogy a piros festék megint összejön, és akkor középén kialakul egy ilyen nagy piros csomó. Kicsit valószínűtlen, inkább azt látja az ember, hogy szétmenj, és nagyjából egyenletesen be fogják tölteni az egészet. Na, ennek megvan a mechanizmusa, megint csak a statisztikus fizika alapján például azt is ki lehet számítani, hogy mondjuk mennyi idő kell ahhoz, hogy ez a festékcsepp egy akváriumot teljesen megtöltsön. Egy ideig még látom itt a festékfoltot, látszik, hogy a széle az úgy kezd szétkenődni, aztán végül már be fogja tölteni az egészet. Mi múlik ez? Például az, hogy mekkorák az atomok, mekkorák a molekulák. 1905-ben, amikor állandóan emlegettek, hogy Einsteinnek a csodálatos éve volt, amikor a fizika 4 különböző ágában írt egy-egy cikket, és mindegyikkel forradalmat robbantott ki, az egyik cikk pont erre a problémára vonatkozott. Hogy például ez a diffúzió, hogyha festék kerül be a vízbe, és ott akkor szét mennek a részecskék, hogy ez hogy történik, milyen matematikai törvényszerűség szerint, abban megjelenik például a molekulák mérete. Vagy úgy is mondhatnánk az Avogadro szám, amit mindenki tanul, akkor még nem tudták, csak mondták, hogy ha egy mol anyagban van valamennyi, N, jó nagy szám, darab részecske, hogy mennyi volt, azt nem tudták. De pont ezek matematikai elemzések alapján lehetett megmérni, hogy mennyi is az Avogadro szám. Akkoriban többen foglalkoztak ezzel, legtöbbet például egy Perren nevű fizikus, aki Nobel-díjat is kapott érte, és amikor kb. 20 különböző módon kimérték ugyanazt a számot, akkor hitték el a fizikusok, hogy léteznek atomok. Az egyik ilyen mérés például az volt, hogy miért kék az ég. Mert a levegő molekulái, akkor össze-vissza mozognak, akkor bizonyos helyeken egy kicsit sűrűbbek, másik helyen ritkábbak, olyanok, mint hogy mini lencsék lennének, és akkor a lencsék azok szórják a fényt, eltérítik a levegőn áthaladó napfényt. De az hullámhoz függő. Másképp térül el a rövidebb hullámhosszú kék fény, mint a hosszabb hullámhosszú piros. Hogyha lencse mérete már összemérhető ezekkel a hullámhosszakkal, vagy egyébként, akkor ez számít. És pusztán abból a tényből, hogy a kék fény hogy tölti ki az egeret, abból is ki lehet számítani, hogy mekkorák a molekulák. Tehát mennyi az Avogadro szám. Vagy hogy ülepszik egy oldatban, ugye mindig szokták kémiaira mondani, hogy fehér csapadék, ott valami fehér és bolyhos, és akkor leülve pedig az aljára. Például ilyen jelenségek mérésével is ki lehet számítani az Avogadro számot. Meg a festéknek a diffúziójával és így tovább. Akkor sok különböző jelenségből ugyanaz jött ki nagyságrendileg, akkor elhitték, hogy hát ez már nem véletlen egybeesés, hanem ez tényleg valóban azt jelenti, hogy ekkorák és az atomok és egy adott anyag mennyiségben ennyi atom van. Tehát az egésznek a molekuláris mechanizmusa az, hogy ütköznek a részecskék, energiát cserélnek, és a valószínűbb állapot felé haladnak, és a valószínűbb állapot az, hogy egyenletesen oszlik el az energia. Valószínűtlen az, bár előfordulhat, hogy néhány részecske nagyon gyorsan mozog, a többiek meg lassabban. Tehát, hogy vannak ilyen forró csatornák, ahol szaladgálnak a forró részecskék. Vagy előfordulhatna, hogy az összes atom most itt a levegőbe bemegy a szobának abba a felső sarkába, és akik itt előrülnek, mind megfulladnak. Ez fizikailag nincs kizárva, de nagyon kicsi a valószínűsége, tehát úgy kéne fölé, hogy 10 a mínusz 10 a századikon körülbelül ilyesmi, tehát 10 a századikon darab nullát kéne írni a tízezes veszély után, és aztán egy egyest. Nem férnek itt a világegyetembe se. Nem lehetne leírni, nincs annyi részecske a világegyetem, hogy ezt a pici számot leírjuk így. Jó, tehát nagyon kicsi a valószínűsége, bár nem kizárt. A mechanizmus az, hogy a kiegyenlítődési folyamatok a sok részecske miatt mennek, és abban az irányban, amerre nagyobb a valószínűség. Ezt nagyjából megértették, és nagyjából elfogadták a 19. század második felére, és azért is gondolták univerzális folyamatnak, hát hogyha értjük a mechanizmust, mindenhol ez történik, ez a kiegyenlítődés, amikor a két téglát összeadjuk, akkor gyorsabb molekulák lögdösik a másikban a lassabbokat, végül akkor mindenki egyformán fog lögdösödni, stb. Ezeket értjük, hát akkor biztos az egész univerzumra igaz. Például igaz arra, hogyha veszünk ennél a szobánál egy nagyobb gázfelhőt, akkor mi abban a mechanizmus? Állandó sűrűségű, állandó nyomású, állandó hőmérsékletű marad. Ezek után az ember fölnéz az égre, és azt látja, hogy ha van egy gázfelhő, akkor abból kialakulnak csillagok. Azaz, gázfelhőben kialakulnak olyan csomók, ahol az anyag sűrűbb, forróbb, nagyobb a nyomása, hoppá. Ellene megy a termodinamika a második főtételének. Ugye azt szokták hívni másodfajú örökmozgónak, ami nem sérti meg a termodinamika első főtételét, tehát nem a semmiből termel energiát, hanem például a hideg helyről vinni át a másikra, kidobálja a jégkockákat, tehát ilyen másodfajú örökmozgó. Lehet másképp is fogalmazni, hogy egy hőtartályból nem lesz két különböző hőmérsékletű hőtartály. Tehát megint tessék a két téglára gondolni, és akkor egyszer csak az egyik hidegebb lesz, a másik melegebb. Akkor a kettő közé már például lehetne kapcsolni egy hőelemet, és azzal áramot termelni. De vannak olyan apró kis peltyi elemek, amiket két különböző hőmérsékletű helyre teszünk, és akkor közte feszültség keletkezik, és azzal már lehet zsebszámológépet vagy mobiltelefont működtetni. Például kirándulásán az ember az egyiket belógatja a hideg hegyi patakba, a másikat kiteszi a napra, és akkor a kettő között már hőmérséklet különbség van, azzal már lehet műszereket működtetni. Hát akkor, hogyha a két tégla között kialakulna egy kis hőmérséklet különbség, akkor már nyertünk. Elég egy pici, egy kis időre. Ha a folyamat létezik, akkor a japánok hamarosan gyártani fogják a nagyberendezésnek az ilyen miniatűrizált verzióját, abból 40 ezeret összekapcsolunk, és akkor már akár üvegházat is lehet vele fűteni, vagy autót hajtani. Jó, tehát ha már a folyamat megy, akkor már csak technikai lépésre ezt nagyba is megvalósítani. Azt látja az ember, hogy az égen ilyesmik történnek. Tehát erről szól az előadás cím, hogy másodfajú örökmozgók az égen. Ott van, mindenki azt látja tényleg, hogy ott volt egy gázfelhő, és abban kialakulnak forró objektumok, míg a környezet az meg nyilván hideg marad. Hideg marad? Hát nem fűti fel a csillag? Akkor meg az energia megmaradása is baj lesz, nem? Hát akkor, ha mindegyik melegebb lesz, akkor hogy csinálja? Az egész gázfelhő melegebb lesz. Mi több? Hát ez kifele sugároz energiát. Akkor le kéne hűlnie, helyett fölmelegszik. Hoppá. Hát mit tanul az ember szintén a középiskolai fizika órákon? Bizonyára mindenkit gyötörtek ilyenek, hogy 1 liter 20 fokos víz, meg 2 liter 80 fokos vízet, jól összeöntünk, akkor hány liter, hány fokos víz lesz belőle. Szóval ilyen kalorimetria, ezek a feladatok még a hőanyag elmélet idejéből származnak, egyáltalán a hőáram, meg ehhez hasonló fogalmak, akkor úgy gondolták, hogy a hő az valami anyagfajta, amit át lehet önteni az egyik anyagból a másikba, vagy egyik testből a másikba, és akkor ahogy a közlekedő edényeknél biztos addig folyik, amíg egyforma szinten lesz a kettőben, meg ilyenek. Szóval ezek a kalorimetriás dolgok, ezeket jól beépültek az emberi tudatba, és az ember azt gondolja, hogy ha két test között kölcsönhatásod egyik test kisugároz, vagy átküld valami energiát a másik testnek, akkor ő rehűl. A fajhő fogalma ezt fejezi ki. Ha leadok valamennyi energiát, mennyivel csökken a hőmérséket. Adok neki energiát, mennyivel nő a hőmérséket. De mert ott van az a gázfelhő, sugározza ki az energiát, és még melegszik is. Egyrészt hova lett az energia, hogy mi a csoda van, másrészt ennek negatív a fajhője. Milyen jó lenne a köznapi életben ilyen negatív fajú hőtesteket nyilvánni. Kiszednék belőle némi energiát, azzal fűtenék, és akkor még melegebb lenne, és akkor még jobban lehetne vele fűteni. Nagyon praktikus lenne, nem? De hát az égen meg csupa ilyesmit látunk. Mi a probléma? Tehát nem igaz a termodinamika a második főtétele? Hogy a csillagok azok kivételt jelentenek? Van egy titkos záradék, hogy már pedig a csillagászoknak nem kell betartani a fizika törvényét, és a csillagoknak meg még inkább nem kell betartani? Vagy pedig úgy tudom, hogy kedves matematikai logikával foglalkozó ismerőseink most hallgatják ezt az előadást, ők szoktak azzal foglalkozni, hogy a fizikai törvények mögött rejtett axiomákat is megkeresik. Tehát szétszincálják a fizikai törvényszerűségeket, tételeket, és megnézik, hogy egyrészt mik azok a feltételezések, amiket az ember le is ír, meg ki is mond, meg mik azok, amiket nem mond ki, csak oda gondol, és ezekből úgy együttesen lehet levonni a következtetéseket. Nyilván mindig, amikor valami forradalom van a fizikában, vagy valami változás, akkor az derül ki, hogy hát amit kimondtunk, meg leírtunk, az oké, arról tudunk, de vannak olyan állítások, amiket nem mondtunk ki, de ezt felhasználtuk, és éppen az új szituációban ezek nem érvényesek. És akkor most hoppá, hát itt is valami ilyesmi lehet. Mindjárt meg fogjuk beszélni, kiderül, hogy a termodinamika a második főtételének a hátterében vannak olyan típusú kimondatlan gondolatok, feltételezések, amik mondjuk egy szobában, vagy a fizika könyvekben szereplő, vegyünk egy hengert, tegyünk bele egy dugattyút, és ott van benne egy gáz. Tehát az ilyen típusú rendszerekre igazak, és például arra a gázfelhőre, amiből csillag lesz, arra nem igazak. Hát először is a terembe levő gáz körbe van véve falakkal. Az ember azt gondolná, hogy az lényegtelen. Hát tegyük a csillagot egy dobozba, Istenem, akkor is működik a dolog. Akkor is csillag lesz belőle? betesszük azt a gázfelőt, amivel a csillagban betesszük egy dobozra. Dobozba. Hát ezt kísérletet technikaiokban még nem végezték el, de egyesek már gyűjtenek a dobozra. Na, mindesetre az ember elképzelni, azt hinnénk, hogy hát nem túlságosan. Jó nagy dobozt kéne csinálni, de nem túlságosan lényeges a különbség, pedig igen. De még egy lényeges különbség van, milyen alapvető kölcsönhatás van, amit a csillagnál figyelembe kell venni, még a közönséges szobában levő gáznál nem nagyon, a gravitáció. A csillagot a gravitáció húzza össze, míg itt a szobában levő gázzal ez nem nagyon szokott semmit se csinálni. Igaz? Nem igaz. Ezek a lufik, ezek csak most lógnak, vagy korábban is ilyenek voltak, szóval nem héliumos. De akkor még, de azt értem csak, hogy a héliummal voltak eredetileg töltve, ugye nem? Levegővel voltak töltve. Levegős. Na de bizonyára mindenki látott már héliumos lufit, mit csinál a héliumos lufi, az fölfelé megy itt a szobában. Miért? Mert felhajtó erő hat rá. Felhajtó erő az pontosan egy olyan jelenség, amit ugye már Archimedes is kádból kiugorva ünnepelt, ami pontosan arról szól, hogy egy szobában levő folyadékban vagy gázban nem igaz az a tétel, amiről korábban beszéltünk, hogy az intenzív paraméterek mindenhol ugyanazok. Az, hogy a hőmérséket a szobában levő gázban mindenhol ugyanaz, oké, de a nyomás nem. Nyomás lejjebb egy kicsit nagyobb. Folyadékokkal kapcsolatban mindenki megtanulta, hogy a hidrosztatikai alaptörvényt, hogy lemegyünk a folyadékba H mélységbe, akkor a nyomás megnő, mennyivel a fölötte levő folyadékoszlop súlyát kell hozzáadni, vagy annak egy, a nyomását, tehát a sűrűséget meg kell szorozni a gravitációs gyorsulással, meg a mélységgel. Tehát nem igaz, hogy a folyadékban mindenhol ugyanakkor a nyomás. És a levegőben sem, mert emek két rész között itt alul egy kicsit nagyobb, mint fölül, és a kettő közti különbség emeli meg a lufit. Nyáltalán a testekre ható felhajtó erő az abból adódik, hogy alul egy kicsit nagyobb a nyomás, és emiatt alulról több erő hat a testre, mint fölül. Még az ilyen kis tartományokban is. Na most nagyban, amikor már a csillagokat nézzük, és a gravitáció a döntő, a domináns kölcsönhatás, ott ez fog beleszólni az egészbe. Mi az a rejtett információ, amit a gravitációról ki kéne használni. Tessék, elkezdeni, elrakunk egy csomó golyót, nem mozognak egymáshoz képest, és hat rájuk a gravitáció. Mi lesz velük? Letesszük őket az űrbe. A gravitáció össze fogja őket húzni. A múltkor pont erről volt szó, hogy ezen vitatkoztak, hogy miért nem húzta már össze a csillagokat vagy a galaxisokat a gravitáció, miért vannak álló csillagok? Hát kiderült, hogy nem állók vannak, hanem szanaszétröpülők, és ez egy megoldása a problémának, de egyáltalán a gravitáció összehúzná az objektumokat. Meddig? Hát amíg össze nem ütköznek. Vagy esetleg még annál is jobban. Fekete lyuk, akkor már mindenki hallott. Tehát mi az alapállapota egy ilyen gravitáló rendszernek? Nem az, hogy egyenletesen van eloszolva, hanem az, hogy összehúzódik egy kupacba. Miért nem történik ez itt például a szobában levő gázzal? Miért nem húzódik össze itt egy kupacba, itt egy darab gáz, amit a gravitáció tart össze? Ezeket a kölcsönhatásokat, ezeket energetikailag jellemezni lehet, például azzal, hogy mennyi az egy részecskére jutó energia. Itt a gáznak nagyobb a hőmérséklete, nagyobb a mozgási energiája egy-egy molekulának, és hogyha összehasonlítom azt, hogy mennyi energia szabadulna fel akkor, hogyha közelednének egymáshoz a molekulák, a gravitációsan összemondanák egymást, az nagyon kicsi, viszont ahhoz képest nagyon nagy a mozgási energiájuk. Tehát egyszerűen a mozgási energiájuk mellett elhanyagolható a gravitációs kölcsönhatásból származó energia. Na most megint egy technikai dolog, amit itt érdemes hozzátenni. Ha abban a bizonyos elszámolásban, amit a Feynman által emlegetett háziasszony csinálta golyókkal, a gravitációs energia az negatívan jelenik meg. Olyan képet van rá, hogy mínusz, ez a gravitációs állandószor, a tömegek szortana per a távolság. Tehát negatív a gravitációs energia. Tehát hogyha például a naprendszerben megpróbálunk kiszámítani a Földnek az energiáját, akkor a pozitív mozgási energiához az m szer v négyzet per 2-höz a negatív gravitációs energiát kell hozzáadni. És pont az fogja megkülönböztetni, hogy milyen pályán megy az égítest, hogyha az összenergiája negatív, akkor ellipszis pályán megy, ha az összenergiája pozitív, akkor meg hiperbola pályán el tud menni a végtelenbe. Ez a gravitáció negatív energiája jelent. Ha közelebb kerülnek egymáshoz a testek, az mit jelent? Úgy képzelhetjük, hogy a mínusz egy per R, mint hogy ilyen kút lenne, mint ha lejjebb mennének a gravitációs kútba, annyi energia ami ennyivel lejjebb ment, ennyi energia kiszabadul, hát akkor annyival gyorsabban fog mozogni. Esik be a kútba, és a mozgása egyre gyorsabb lesz. Tehát azt várna az ember, hogy ha összehúzódnak a részecskék egymás közelébe, akkor felszabadul a gravitációs energia, de itt, ahol viszonylag messze vannak egymástól, és viszonylag gyorsan mozognak, egyszerűen nem kerülhetnek annyira közel egymáshoz, hogy ez lényeges effektussá váljon. Hiszen az egy perel, ha messzire nézzük, akkor ilyen lapos, és a nullától alig különbözhető meg. Tehát itt a két molekula, ha vonzza egymást, az nagyon pici effektus. Mikor számít, hogyha elég nagy objektumok vannak? És elég nagy objektumok azok a bizonyos gázfelők, amikből a csillagok lesznek. Ki lehet számítani, és ezt a 20. század elején Jeans, a híres csillagász végzett ilyen számolgatásokat, hogy mi történik egy gázfelhővel, hogyha a saját gravitációs hatására elkezd összehúzódni. Hát mi történik? A gravitáció elkezdi összehúzni, akkor felszabadul a gravitációs energia, bejebb kerülnek a gravitációs kútba részecskék, ezért nagyobb lesz a mozgási energia, kezdik gyorsabban mozognak, a gázfelhő fölmelegszik. Ezt amúgy is megszokta az ember a termodinamikában, hogyha összenyomják a gázt, akkor melegebb lesz. De az arra az, hogy ez magát nyomja össze. Nem kívülről kell munkát végezni, nem a dugattyút kell nyomnom, hanem a saját maga, a belső erők húzzák össze. Egyre összepúzzák, egyre melegebb lesz. Na, mi történik? Jeans ennek is utána számolt. Két lehetőség. Hogy közben ezzel az energiával mi lesz? Az egy részét kisugározza. És akkor az elveszik a rendszerből, kimegy. Hoppá! Ha ezt az egész rendszert kívülről dobozba tettem volna, mit jelentenek ezek a termodinamikai dobozok, vagy a dugattyúja, neked szoktak, hogy hőszigetelő fala van annak a dugattyúnak, vagy annak a hengernek, hát az nem engedi ki a sugárzást, akkor az visszaverődik. Amit kisugárzott, az visszaverődne be a rendszerbe, megint megjelenne benne a rendszerbe, és akkor egyszerűen másképp folytatódnának a folyamatok, az exportált energia, amit kiküldött magából, az visszajönne, az beleszólna a későbbi fejlődésébe. Hogyha kisugározta az energiát, akkor lassabban mozognak a részecskék, akkor megint jobban be tudnak menni a gravitációs kútba, és folyamatosan egyre melegszik a rendszer. Ez az, amit úgy mondunk, hogy ennek a rendszernek ténylegesen negatív a fajhője. A kisugározó az energiáját egyre sűrűbb lesz, egyre melegebb lesz. Így melegszik fel az a bizonyos gázfelhő. Ennek a része az is ennek a folyamatnak, hogy nem egyenletesen fog összehúzódni. Hát nyilván egy gázfelhőnek valahol vége volt, vagy széle volt, vagy lazább részei, de azon belül voltak sűrűk csomók. A gravitációra nézve olyan értelemben is instabil az anyag, hogyha egyik helyen van egy sűrűbb tartomány, akkor az a környezetéből magához vonza az anyagot, és akkor ő egyre sűrűbb lesz, akinek van annak adatik, akinek nincs, attól elvetetik, hogy a Bibliában is benne van. A sűrűbb rész még sűrűbb lesz, a ritkább rész még ritkább lesz, és a kezdeti piciny különbségek azok erőteljesebb különbségekké válnak. Lesznek olyan helyek, ahol nagyobb a sűrűség, és köztük meg sokkal kisebb. Tehát instabil az az állapot, amit a termodinamika jósolna, hogy egyenletes a sűrűségelosztás, meg a nyomás, meg a hőmérséklet. Ahelyett dinamikailag az az állapot alakul ki, ahol egyes helyeken sűrűbb, és ennek következtében melegebb is az anyag. Na, de akkor most megcáfoltuk a második főtételt, vagy nem? Nem vettük figyelembe a második főtétel kidolgozásánál azt, hogy a gravitáció az távolba ható erő. Amikor az ember ezekkel elkezd gondolkodni, hogy a molekulák ütközésével meg ilyesmén, akkor milyen erőkkel számol? Hát úgy hatnak egymással a részecskék, hogy így összeütköznek, és akkor meglökik a másikat. Ez olyan, mintha valaki mondjuk a járványnak a terjedését, vagy a divatnak a terjedését modellezné mondjuk a középkori Európába. Hát szószoros értelmében a járvány szájról szájra terjed, ugye? Megy egyik emberről a másikra. Ma viszont valaki felszáll egy vírussal egy repülőgépre, és a világ másik részén kezdi azonnal terjeszteni ezt a járványt, tehát össze-vissza az egészet be lehet járni. Nem igaz az, hogy így pontról pont, vagy folyamatosan lehet követni a járvány terjedésének a frontját, ideugrik, odaugrik, itt is elkezd terjedni, ott is elkezd terjedni. Ugyanígy egy divat vagy egy hír, hát az interneten pillanatok alatt bárhova elmegy, nem lehet azt mondani, hogy nem lehet megmérni a pletyka terjedési sebességét, mert nincs neki sebessége, mert mindent pillanatok alatt bejár. 50 éve hallottam, hogy végeztek ilyen kísérleteket, hogy mérték a pletyka terjedés sebességét, valami álhírt valakinek a fülébe súgtak, és akkor megnézték, hogy tehát különböző helyeken voltak emberek, akik figyelték a pletykafészkeket, és akkor megnézték, hogy milyen gyorsan ér el oda a hír. Hát most azonnal 5 perc alatt. sőt, ebből önbeteljesítő lesz. Most ugye tegnap elkezdtek beszélni arról, hogy államcsőd lesz, ma már mindenki azt mondta, hogy hallod, már mondták, hogy államcsőd lesz. Ilyesmik. Tehát én meg mondtam nekik, hallottátok, hogy jó lét lesz. És akkor hát ha lesz bőle. Szóval, hogyha vannak távolba ható kölcsönhatások, amik rövidre zárják a szomszédról szomszédra terjedő információt vagy energiátadást, akkor az történik, hogy egészen más jellegű lesz a folyamatok dinamikája. A második főtételnek a levezetésében, a statisztikus fizika alapjaiba ezt tulajdonképpen nincs beépítve. Illetve ahol figyelembe veszik, ott más is jön ki. Amiről az előbb beszéltünk, az, hogy a folyadék adott mélységében a nyomás az nagyobb, hozzá kell adni a fölötte levő folyadékoszlopnak a súlyának megfelelő nyomást, ezt mindenki tudta. Azt mondták, hogy ja persze, hát ott van még a gravitáció, azt is hozzá kell tenni. Aztán csináltak olyan számolásokat, amikor mondjuk elektromos teret is kapcsolnak, ionokat tartalmaz a folyadékra. Hát ott is például az történik, hogy a pozitív töltésű részecskék elmennek az egyik irányba, a negatív katód irányába, a negatívok meg a másik irányba. Megszűnik az egyenletes eloszlás. Egy ilyen távolról, kívülről, a termodinamikán kívül levő dolog, mondjuk az elektromos erőhatás belenyúl a rendszerbe és átrendezi. Létrehoz benne egy gradiens, tehát hogy változik mondjuk a pozitív részecskék sűrűsége, meg a negatív részecskék sűrűsége. Ennek következtében mondjuk az elektrostatikus potenciál, meg egyebek, meg egy csomó kémiai folyamat, meg minden más is változik. A 20. század 20-as, 30-as éveiben volt egy nagy fizikus, Anzager, aki kidolgozta egy kereszteffektusoknak az elméletét. Azt például a következőt mondta, tessék mondjuk elképzelni egy ilyen típusú folyamatot, hogy elektromos térerősséget kapcsolok egy ionos folyadékra, akkor egyik irányba elmennek a pozitív töltések, másik irányba a negatívok, de ezeknek a mozgása az nem csak elektromos áramot jelent, hanem például hőáramot is jelent. Beleavatkozom az egyik mennyiségbe, annak megváltoztatom annak a mennyiségnek az intenzív paraméterének a homogén elosztását, tehát még az elektrostatikus potenciát, és ennek következtében a másik mennyiség, mondjuk a nyomás vagy a hőmérsékletnek a homogén elosztása is megszűnik. És ezt ő matematikai leírta, kapott is érte Nobel-díjat, először nagyon nem értették, aztán később meg mindenki azt mondta, hogy értik, ezért a könyvekben sok különböző állítás szerepel az Anzager-tétel alapján, mert úgy látszik, mégsem egészen értették. De mindesetre ő ezt rendesen kidolgozta, és ezek az effektusok, ezek olyanok, hogy azóta már gyakorlati alkalmazásaik vannak. Tehát például úgy hozunk létre hőmérséklet különbséget, hogy elektromos feszültséget kapcsolunk rá, vagy mágneses térrel, vagy sok minden módon lehet beleavatkozni. Ide tartozik például az a közismert dolog, persze most már egyre kevésbé, de akinek még volt lemezjátszója, azt tudja, hogy a pick-up az hogy működik, hogy volt benne egy piezoelektromos kristály, ha megnyomnák, akkor elektromos feszültség keletkezett rajta, és akkor azt erősítették föl. Tehát a tű által kifejtett nyomás transformálták át egy másik fajta jelenségé. Tehát a nyomás különbséget átalakította elektromos különbség. Ugyanez fordítva is lehet. Ha elektromos feszültséget kapcsolok rá, akkor elkezd rezegni, mert nyomás különbség lesz, és akkor egy hangszorot kapok belőle. Ezek a kereszteffektusok, ezek pont azt mutatják, hogy az a szöveg, hogy az összes termodinamikai intenzív mennyiségnek ki kell egyenlítődnie, ez nem igaz. Ha bele tudok avatkozni külső erőterekkel valamelyik intenzív mennyiségnek az eloszlásába, akkor a többibe is bele tudok avatkozni, és akkor azok is változnak, és kialakulnak újfajta egyensúlyok. Az egészet lehet bonyolítani természetesen, hogy nem csak a hagyományos gravitációt számoljuk ki, hanem például az általános relativitás elméletben. Éppen tegnap vezettem rá egyik órán, olyan érdekességek jönnek, hogyha az általános relativitás elméletben próbál az ember hidrosztatikát csinálni. A marha erős gravitációs térben álló folyadék. Ezt úgy nehéz elképzelni, akkor kiderül, hogy a termodinamikában az ember lapoz, és akkor kicsit túlmegy az egyszerű mennyiségeken, és megkeresi az entalpi, a fajlagos entalpia nevű mennyiséget, és ezt megszorozza a metrikus tenzor 0-0 komponensének a négyzetgyökével, és ennek kell konstansnak lenni. Most ezt nem akarom levezetni, csak tessék elhinni, hogy különböző mennyiségeknek az együttes kombinációja lesz, ami állandó, és nem az, hogy a nyomás is állandó, meg a hőmérséklet, meg ez is, meg az is, hanem az ilyen gravitációs, meg egyéb mennyiségek, egy együttesen, szóval ez többen Archimédesz törvénye, csak egy kicsit bonyolultabban van fogalmazva, amit most az előtt mondtam. Szóval így néz ki az általános relativitás elméletben. Szóval ez a lényeg az, hogy ha vannak ilyen külső erőterek, amik beavatkoznak a rendszerbe, akkor azok megváltoztatják azt az alapfeltevést, aminek alapján az ember ki tudja számítani, vagy le tudná vezetni a második főtételt. Természetesen az alap gondolat továbbra is igaz, a kiegyenlítődés, de a kiegyenlítődésnek nem feltétlenül az az eredménye, hogy minden homogén lesz, hanem hogy bizonyos mennyiségek beállnak állandóra, annak árán, hogy más mennyiségek viszont egyik helyen nagyobbak, másik helyen kisebbek. Ez az egyik alapeffektus, amit a termodinamikában hagyományosan nem szoktunk figyelembe venni, mert a ilyen iskolást dugatjuk meg egyéb rendszereknél, ez nem számít. A másik, amiről az előbb már volt szó, hogy nyílt rendszerről van szó. Egy zárt szobában, hogy elkezdene kialakulni a levegő összesűrűsödésével egy csillag, akkor a kimerő sugárzás visszajönne és itt maradna, beledumálna. A kint a világűrben levő csillag, ami gázfelhő, amikor összesűrűsödik, kiküldi magából az energiát, az elmegy, és az abidőségben nem jön vissza. Rendben? Tehát ez teljesen nyílt rendszer, és akkor hoppá, egészen más jellegű törvények érvényesek rá. Gravitációnak még van egy jellegzetes tulajdonság, ugye mondtam, hogy 1 per R-es a potenciálja, azt jelenti, hogy nincs legalacsonyabb energiájú állapot. A közönséges esetben, amikor az ember elképzel, hogy mozognak ezek a gázmolekulák, amiket úgy képzelünk el, mint a biliárdgolyók. Hát mi lenne az a legalacsonyabb energiájú állapot, amikor nem mozognak? Állnak egymáshoz képest, nulla a mozgási energiájuk, vonzani meg nem vonzzák egymást. De hogyha letenném ugyanígy a gravitáló objektumokat egymáshoz képest, azok kerülhetnek kisebb energiájú állapotba, hogyha közelebb kerülnek egymáshoz, mert akkor negatívabb lesz a potenciál, mennek lefelé a potenciál gödörbe. Nincs alja annak a végtelen mély potenciál gödörnek. Ez megint egy olyan extra feltevés, amit az ember implicit felhasználta a levezetésekben, hogy hát nyilván van egy legalacsonyabb energiájú állapot. Nyilván, de nem igaz. Gravitációs kölcsönhatás esetén nincs. Ezért mi történik a gyakorlati esetben? Ebből következik az instabilitás. Hogyha egyik helyen elkezd kialakulni egy nagyobb sűrűsödés, akkor az magát erősíti. Meddig? Hát amíg erősebb effektusok el nem nyomják. Amikor elég meleg van, és ez a kis fluktuáció, ez kicsi, tehát itt 5 molekula összefog, hogy itt most sűrű helyet csinálunk, azt pillanatokon belül szétveri a hőmozgás, mert ütköznek neki, és akkor már nem tudnak összekapaszkodni. Hogyha egy nagyobb tartomány kezdi összesűrűsödni, azt egy idő után már nem veri szét a hőmozgás, egyrészt mert hidegebb van, másrészt, amikor ugye már többször beszéltünk, sok ló diszont gravitál, a nagyobb objektumoknak a gravitációs hatása összeadódik. Tehát ha elég nagy, akkor már önerősítővé válhat ez a folyamat. És ennek következtében kialakulhatnak olyan helyek, ahol sűrűbb, másik helyen meg ritkább az anyag. Ha az emberi utána gondol, azt mondja, hogy hát bocsánat, hát már a hagyományos termodinamikában is van valami ilyesmi. Tehát például tegyük be abba a bizonyos dobozba levegőt meg vízgőzt. És állítsunk be bizonyos paramétereket, tehát akkor most mi lesz? Van víz, és fölötte vízgőz meg levegő. Hát vagy az lesz, hogy elpárolog az összes víz, és gőz lesz belőle, vagy lecsapódik a gőz, és akkor ott víz lesz. Feltétlenül nem. Kialakulhat olyan egyensúly is, hogy gőz is van, meg víz is van. Azaz a nem homogén eloszlás alakul ki. Ennek van a maga fizikája, meg vannak a képletek. A meteorológusok állandóan ezeket a képleteket használják, amik ugye a víz és a vízgőz közötti egyensúlyra vonatkoznak. Ennek alapján számítják ki, hogy most mikor várható csapadék, vagy nem várható, hogy hajnalban lesz-e harmat vagy dél, meg ilyenek. Ez a levegő adataiból, hőmérsékletéből, nyomásából, vízpáratartalmából kiszámolható. Tehát ez régóta ismert, de ha meggondoljuk, ez pont azt jelenti, nem az lesz az egyensúly állapot a rendszernek, hogy mindenhol egyforma sűrűségű lesz, hanem van egy kis tartomány, ahol például a vízmolekulák összekapcsolódnak és vízcsepp lesz belőlük, míg más helyen meg szét vannak szórva a levegő molekulák között. Ennek valahogy a mechanizmusát lehet érteni, hogy a nőni kell az entrópiának. Mi az a rendezetlenség, ez ahogy megfogalmazták matematikailag a második főtételt, hogy abba az irányba mennek a folyamatok, hogy nő a rendezetlenség. Tehát például itt úgy történik, hogy egy kis helyen rend lesz. Vízcseppek összetapadnak, az rendezettebb állapot, mint amikor szana szétszaladnak a vízgőzbe. Összegyűlnek, De ennek fejében ugye a levegőben levő sok vízmolekula helyett egy kis hely lesznek a vízmolekulák, ennek fejében több hely lesz az egyéb molekuláknak, amik fönn vannak a levegőben, és azok akkor több helyet tudnak kitölteni, és bár itt egy picit csökkent az entrópia, ott nőni fog, és összességében nőtt. Tehát annak ellenére, hogy kicsit rendezettebbnek tűnik a rendszer, mégis globálisan nőtt a rendezetlenség. Nem az a legnagyobb rendezetlenség, hogyha minden egyenletesen van elkembe. Ez csak az első durva ránézésre tűnt így, akkor gondolta az ember így a második főtételt, hogy az lesz a vége, hogy minden szépen homogén és egyforma. Nagy tartományok, hogyha vannak távolba ható erők, mint elektromosság, meg gravitáció, nem zárt rendszerbe, amiből kimehet az energia, vagy kívülről bejöhet, azokban már nem érvényesek ezek a törvények. Kiderült például, azt viszont már jóval később a 40-es, 50-es, 60-as években dolgozták ki, hogy olyan nyílt rendszereknél, amilyen folyamatosan átáramlik az energia, azok például nem az entrópia maximum, tehát a maximális rendezetlenség irányába haladnak, hanem a minimális entrópia irányába. Ez egy kicsit nehéz elképzelni. Tehát a rendszeren folyamatosan átmegy az energia, kialakul benne egy olyan állapot, stacionáris állapot, ez már nem statikus, hanem energiát cserél, de ugyanannyi megy ki, mint amennyi bejön, és a rendszer az valamiféle rendezett struktúrált állapotban alakul. Hát ilyen az élet. De ilyen maga a Föld is, a Földön átaramlik a napnak a sugárzása, és kimegy belőle. A Föld nem kap bruttó energiát, mert ugyanannyit sugároz ki, mint amennyit elnyert. De ez az átáramló energia, ez lehetővé teszi, hogy ez a rendszer, ez sokkal rendezettebb állapotban legyen, mint amúgy lenne, hogyha nem kapnak külső energiát, tehát például ilyen struktúrák, felhők, stb. Hegyek vannak rajta, vagy élőlények. Egy élőlény maga is ilyen. Külső energiát vesz fel és ad le, és az általában energia hatására belül struktúra alakul ki. Ez nem feltétlenül az életnek, hanem minden nyílt rendszernek a tulajdonsága. És a világegyetemnek az a szerencséje, hogy sok nyílt rendszer van benne, például csak egyszerűen azért, mert nincs határa. Hanem például az összehúzódó gázfelhő, az kisugározhat, és ettől már nyílt rendszer. Nem olyan, amin átfolyik az energia, hanem belülről ki tudja adni a belső energia tartalékait, de minden esetre ez is lehetővé teszi a strukturálódását. Miért tudja kiadni? Mert a világ nem homogén. Ha mindenhol egyforma sűrűségű lenne a gáz, akkor nem tudná kiadni belőle a környezetébe, de hál' Istennek még nincs ebben az állapotban. Egyáltalán beszélhetünk gázfelhőről, tehát egy ilyen részobjektumról, ami nem az egész világ, hanem annak egy kis része, és annak a strukturálódásáról. Ezt lehetővé teszik, tehát még egyszer, micsoda a távolható kölcsönhatások, az, hogy a gravitáció speciális, hogy nincs alapállapot, és az, hogy nyílt rendszerekről van szó. Tehát a csillagok meg egyebek, ezek nem sértik meg a második főtételt, ravaszabbul kell, általánosabban kell elnézni a második főtételre, és akkor kiderül, hogy ha ugyanazok a fizikai törvények írják le a csillagokat is, örülhetünk nekik, hogy nem az a végállapota egy ilyen rendszernek, hogy homogén és unalmas, és mindenhol egyforma meg langyos, az Úr kiköpi a langyosokat, és szereti a csillagokat. Köszönöm szépen a figyelmet!